Hálát adunk neked, mennyei atyánk, kegyelmedért, köszönjük a felfrissülést, és köszönjük neked azt, hogy hihetünk, bízhatunk abban, hogy felfrissíted, felüdíted a lelkünket is most a te igéd által. Szeretnénk ezért most neked adni magunkat, gondolatainkat, vágyainkat, szívünket, füleinket, akadj rajtunk. Jézus Krisztus nevében kérünk, legyél itt közöttünk. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, 12. fejezetből, most így az elején csak az első három verset, majd kicsit hosszabban próbálom azért. És tömeg gyűlt össze úgy, hogy majd letaposták egymást, tanítványainak kezdte mondani Jézus. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, amely a képmutatás, mert nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne, és olyan mondtatok, fényes nappal fogják hallani. És amit zárt ajtók mögött fülbe súgtatok, azt a házak tetejéről fogják hirdetni. Foglaljunk helyet. Egy farizeusok elleni, ha szabad így mondani, kirohanása volt Jézusnak, és sok-sok jaj, jaj kezdetű mondattal elmondta nekik, hogy mi is a probléma velük. Aprólékosan lebontotta, én akkor próbáltam az igét úgy magyarán teret adni az egészről, vagy így fogalmaztam, hogy fölé egy ponyvát vonni, ami az egésznek a hátterében húzódik. És most, amikor már jön sok-sok ember össze, és Jézus köré odagyűlnek az emberek, ott, ami az eddigi beszéde mögött húzódott. És most szeretném mégis azt tenni, hogy inkább részleteiben magyarázni azt, amit Jézus mond, mert valahogy egy vonalra nem annyira könnyű felfűzni ezt az egészet, de ha tudjuk, és most itt Jézus kezd, akkor az alá mégiscsak beilleszthető az egész. Ugye ezt mondja Jézus, óvakodjatok a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Óvakodjatok, vagy más szóval a helyen használja ezt a szót Jézus, hogy valamire felhívná a figyelmünket, hogy óvakodjunk. És legtöbbször, amikor erről van szó, akkor mindig a farizeusok és az írástudók képmutatása körül van ez a gondolat. Talán egy kivét, de a legtöbb esetben a képmutatás az. Ha ezt a szót halljuk, hogy óvakodjatok, hogy vigyázzatok, akkor már itt föl kellene figyeljünk, föl kellene emeljük a fejünket, a szívünket, és föl kellene ébrednünk, vesznek minket körül. Veszélyes dolog a Krisztus tanítványának lenni. Folyamatos veszélyek leselkednek ránk, és ez a bűn, ez a kísértés, amiről Jézus most is beszél és beszélt a farizeusoknak, ezt mi vesznek, mint más bűnöket. Itt most azt mondja szó szerint, óvakodjatok a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. A képmutatás a hívő emberek életébe olyan alatt óvakodunk, ha nem vigyázunk, akkor bajt és kárt tesz a mi életünkben is. Mégpedig úgy, mint a kovász. Ugye belekerül a tésztába, és egy pár perc alatt összekeveredik, és onnantól kezdve már nem lehet kiszedni. Akárki, vagy a farizeusok képmutatása bement a tanítványok életébe, onnantól kezdve nagyon nagy a baj, nem lehet kiszedni. És ezért mondja azt Jézus, hogy óvakodjunk, mert mindent átjár. Mindent átjár. Bennünket átjárja a közösséget. Vegyük észre magunkon, vegyük észre egymáson, és figyelmeztessük egymást. Mi is ugyanis a képmutatás. A farizeusoknál jól látszik, hogy a farizeusok kovásza az, amikor a saját erőből próbálnak megoldani Isten és emberek előtt, erőlködéssel, terheket rakva mind magukra, terheket rakva azokra, akik hisznek, vagy akik követik őket. És aztán elindul ebből az egészből egy olyan képmutatás, amiről a múlt héten beszéltem, díszekkel aggatják fel magukat, de gyakorlatilag az a fa már ki van vágva, annak nem hosszú jövője van. A képmutatás szót biztos hallottuk már ezt, a régen a görög színházakban használták a színészkedésre, kezdve abba a szerepbe helyezkedett. Ma már sokkal ügyesebben csinálják ezt a színészek. Nem állarcokat vesznek föl, hanem konkrét jellemeket. És ott a színpadon előttünk, meg a filmeken eljátszanak olyan szerepeket, amelyek jó esetben Mikor felvesz az ember valamilyen szerepet, és eljátszuk azt, amik valójában nem vagyunk mi magunk. Eszembe jutott egy történet az apostolok cselekedeteiből, ismeritek jól, Anániás és Szafíra. Ugye azt látják maguk körül a gyülekezet árát a gyülekezetbe, leteszik az apostolok lábai elé, hogy azt osszák el, kinek milyen szüksége van rá. Megteszi ezt Anániás és Szafíra is, de megegyeznek abban, hogy csak egy részét adják be annak a vagyonnak. És talán ismerjük a történetet, és Péter figyelmezteti őket, hogy miért egyeztetek meg abban, hogy hazudjatok a Szentléleknek. És ott helyben összeesik Anániás, holtan kiviszi. Pár órával később jön a felesége, ugyanezt mondja, valószínűleg ugyanúgy összeesik, és holtan kiviszi. Nem más volt ez a bűn, mint a képmutatás, amikor azt akarták elmondani, hogy itt van az ő vagyonuk is, amit hoznak a gyülekezetbe, holott ők már maguknak félretettek. Mi volt ezzel a probléma? És Isten nagyon komolyan megítélte azt. Mi nem vesszük ezt annyira komolyan, mert ma már nem sújt le így Isten ránk. Szerintem, ha azt tenné, akkor eléggé megtizedelődne a kereszténység, talán mi magunk is. De látnunk részében is látjuk majd, és Anániás Szafirára nézve is látnunk kell, hogy mennyire komoly dolog ez a képmutatás. Legalább annyira, mint a paráznaság, mint a gyilkosság, mint a részegség, mint bármi más bűn, amit a Biblia felsorolás is nagyon komoly ítélet alá esik Jézusnál. Sőt, erre azt mondja, óvakodjunk ettől. Talán a Sherlock Holmesról ismert Arthur Conan Doyle játékosan mesélte el fát, és küldött nekik egy-egy táviratot, amiben ezek mind nagy erényű és jóhírű, és a társadalomban egyébként jelentős pozíciót betöltő barátok voltak és emberek. Tehát tréfából elküldte nekik azt az üzenetet, hogy repüljetek azon, és Doyle azon lepte, vagy látta, és vette magát, hogy 24 órán belül mind a 12-en elhagyták az országot. Nagyra becsült, pozíciót betöltő emberek, akiket mindenki nagy erényűnek jó hív, mi derült ki, csak egy tréfa volt az egész, és mégis látjuk, mi történt. Hát valami ilyesmi a képmutatás. Aztán így folytatódik tovább a történetünk, vagyis Jézus tanítása. Mint barátaimnak mondom nektek, ne félhetnek. Megmondom, kitől féljetek, attól féljetek, aki megöl, és utána arra is van hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony mondom nektek, attól féljetek. Kicsit nehezen érthető ez az ige, de kezd egészből felmerül, hogy hová fókuszálsz. Azt mondja Jézus, ne attól féljetek, hanem valaki mástól. Ne attól, aki a testet meg tudja ölni, de nem tud mit csinálni aztán tovább, hanem attól, aki a testet és a lelkelmű, ne az emberektől féljetek. Ha valakitől féltek, féljetek inkább attól, aki nem csak a testet képes megölni, hanem még a gyehennára is képes vetni minket. És a legtöbb írás magyarázó azt mondja, hogy ez itt nyilvánvalóra, hogy a lelkünket is megmentse, vagy a gyehennára vessen. És ez a képmutatás gyökere, testvérek, amikor valaki közülünk, most hívőkről beszélek, nem az Istent féli, hanem az embereket. Módon megállni, hanem az emberek szemei előtt. Egy történet, hogy miközben az egyik ókori szónok beszélt egy alkalommal, ott volt a hallgatóságában, ugye a híres filozófus Pláton. Felállnak az emberek és elszivárognak, és gyakorlatilag nem maradott senki más, csak maga Pláton. És ezért ez a szónok ugyanolyan ékes szólással beszélt tovább, mint addig. Jól lehet, senki nem hallgatta őt egyedül tőle, hogy nem hagyta abba, hogy még tovább beszélt, hiszen mégiscsak egy hallgatóságra készült. És azt mondta ez a szónok, nekem éppen elég, hogyha Pláton hallgat engem. És ezt azért gondolkozni, hogy éppen elég nekem az, hogy az Isten lát engem. Éppen elég az, hogy az Isten ismer engem. Éppen ezért ugyanolyan óvatosnak kell lennem, ugyanolyan természetesnek kell lennem, ugyanannak az utcán mások előtt, vagy egy nagy közösségben, mint aki valóban vagyok. Sőt, még óvatosabbnak, mint hogyha a társaim vagy emberek vennének körül, mert valójában az Isten lát engem bármilyen pillanatban. Hanem inkább az Istentől. És ez is bizonyos, hogyha valami nagyobb dologtól félsz, akkor a kisebb dolgoktól már nem fogsz. Ha Istent féled elsősorban, akkor nem fogsz az emberektől félni. Akkor nem adsz annyit az ő véleményükre, mint egyébként képmutatás veszélye, ahogyan itt beszél erről Jézus, hogy vigyázni kell vele, mert akár Isten a gehennára, vagy a pokolra vethet, ahogy mi ezt használjuk inkább ezt a szót. Jézus szájából származik, hogy attól féljetek, aki a gehennára vethet titeket. Isten a gehennára, a pokolra vetne embereket. Sokan úgy vannak vele, hogy nem fér bele az Isten szeretetébe, és abba de vagy sem egy ilyen Istennek a létét, aki igenis annyira szeret, hogy elküldte a fiát, és megvált téged. De hogyha te ezt elutasítod, és azt mondod, ez a Krisztus nekem nem kell, majd én saját erőből, majd a saját igazság a gehennára fog vetni téged. Képzeljétek el, hogyha meg tudnánk azt tenni saját igazságunk alapján, hogy üdvözüljünk, és csak felveszünk bizonyos cselekedeteket, akkor mi értelme lett volna az egyetlen szeretett fiát elküldeni, és a keresztre adni? Ezt mondom, szórakozásból küldi, és küldte a fiát a keresztre, és vállalt értünk mindent, hanem azért, amiért a Getsemáné kertben Jézus imádkozott. Atyám, ha lehetséges, ha van bármi más módja, útja annak, hogy az emberek üdvözül pohár. És nem azért nem múlt el, nem azért kellett mégis Jézusnak a szenvedésen keresztül menni, és meghalni értünk, mert van egyébként más megoldás is, hanem azért, mert nincs. Ezért te férne a gondolataitokba, bár ez nem változtat semmit az igazságon, ha nem fér sem, hogy igenis az az Isten, aki annyira szeret, hogy az ő egyszülött fiát adta, érted. Ha te ezt a szeretetet elutasítod, és azt mondod, te Krisztuson kívül más, akkor nincs más út, nincs más lehetősége Istennek sem, mint hogy a gehennára vessen minket. És ezért nagyon fontos, hogy nem az emberek szemeinek kell tetszeni, nem az emberek előtt kell élni, hanem Isten előtt. Aki majd elsősorban nem azt nézi, ami az embereknek is a szeme előtt van, hanem ami a bensőnkben, a szívünkben van. Majd így folytatódik, nem, de 5 verebet adnak 2 fillérért, és egyikükről sem feledkezik meg, vannak tartva. Ne féljetek azért, sok verebecskénél drágábbak vagytok. Az ókorban és ott Jézus idejében, ha volt valami, amiről azt gondolták, hogy az egy értéktelen vacak, és azzal még az Isten rakva, lehet azt látni, hogy 2 verebet adnak egyik helyen 1 fillérért, itt most azt mondja, 5 verebet adnak 2 fillérért, és úgy magyarázzák ezt az írás magyarázók, hogy annyira értéktelen volt a veréb, hogyha már 2 fillért adtál, még egy 5-öt, de annyira semmi értelme nem volt a verébnek, hogy örültek, ha valaki megvette. A legszegényebbek megették, nem tudjuk. De ha Isten még ezekről is gondoskodik, hát akkor mennyivel inkább rólatok? És talán kicsit közelebb áll hozzánk, Isten előtt vannak, és számon tart minden. Eszembe jutott az a vicc, amikor hívja az uraság Zsánt, és mondja neki, Zsán, jöjjön ide, és fésüljön meg. És azt mondja neki Zsán, hogy de hiszen uram, csak jobbra 2 balra. Megfésülje az uraságot, jaj, uram, kihullott egy szál haja. Jól van, Zsán, akkor fésülj 2 jobbra, 2 balra. Hát megint kihullott egy szál, uram. Akkor, Zsán, tudod a dolgodat. 2 jobbra, 1 balra. Hát akkor marad az, hogy 1 jobbra, 1 balra. És amikor kihullik a 4. is, az nagyon összetört szívvel mondja Zsánnak, vagy Zsán az urának, uram, már csak 1 szál haja maradt. Na jól van, Zsán, tudja mit, akkor hagyjon kócosan. Egy 5 szál hajú embernél, most feltételezzük, hogy ez így van, amikor már csak 1 szál maradt, ő maga is lemondott róla. Jól van, Zsán, akkor hagyjon kócosan. De Isten minden egyes hajunk szálát tudja. Nem csak azt, hogy hány szál haja hullik el egy nap. Nem azt, hogy mennyi van összesen még a fején. Mennyi hullhat el egy nap. Csak itt is, ott is találjuk a hajaink szálait, és fogalmunk nincs erről. És gyakorlatilag az üzenet, hogy legközelebb, amikor kételkedsz az Atya irántad való szeretetében, akkor szállj rá egy pillanatot, és elmélkedj el ezen az igazságon. Isten még a hajad szálait is számon tartja. Gondoljatok a verebekre, gondoljatok készen a haj száladig is, és számon tartja azt, akkor vajon nem aggódik egész lényedért? Egyszer egy hardokló ember, aki sok éven át hívő volt, a halálos ágya mellé odament a lelki, akarta. Hát nem ismered Jézust, hogy oldja egy kicsit a haláltól való félelmét. És a lelkész megdöbbenésére azt mondta ez a hardokló, de igen, Uram, ismerem, de az én vigasztalásom alapja nem az, hogy én ismerem őt, hanem hogy ő tudta volna ragadni ennek az igének a lényegét, hogy még a hajunk szálait is Isten számon tartja. És ez óriási erő rejlik ebben az igazságban, csak jusson eszünkbe. A lényeg tehát az, sokkal jobb, ha Isten, mert ő mindent tud rólad, mindent. A hajad szálait is számon tartja. És ezért az ő szemei előtt kell élni. Ezért az a fontos, hogy ő mit mond, ezért az a fontos, hogy ő hogy lát. És nem az, ahogyan az emberek. Nektek, aki vallást tesz rólam az emberek előtt, az emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Megvallás vagy megtagadás? Képmutatásból keresztjén, vagy képmutatásból van a Krisztus közelében, hogy ez vallást tegyen a mindennapi életében, egy teljesen átlagos szituációban, az ő uráról, a Krisztusról, az emberek előtt. Főleg olyan emberek, meg Jézus nevével, és káromolják azt, és valaki odáll, és azt mondja, tudod, én is Jézus tanítványa vagyok. Vajon ki meri ezt megtenni, ha csak képmutatásból él? A római levél 10. részében, ha hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségről. Itt eszembe jutott, amikor pedig ugye, ki az, aki valaha is látta a filmbeli feleségét Kalambónak. De folyton előkerül, majdnem minden filmben. Akkor te nem mersz beszélni a te uradról, akkor te nem mersz vallást tenni róla. Azért mondjében ez is fontos, Úrnak vallod a szívedben Jézust, hanem az, hogy képmutatás nélkül egyszerűen ez felfakad az emberek között is, emberek előtt is, ha meg kell vallanod őt, nem tagadod, hanem azt mondod, én is. Meg Jézust, hogyha igaz az, ami benned van vele kapcsolatban. A családtagjait és a családját sem tagadja le senki. Nem mondod azt, hogy egy fiad van, hogyha három fiad van. A családját sem tagadja meg senki. Ő gyermeke vagy, akkor vallást fogsz tenni róla. Péter tagadása ugye itt fölmerülhet bennünk, hogy lehet az, hogy Péter megtagadta, és mégis üdvözöl. Nyilvánvaló, hogy ebben a kontextusban kell értelmezni. Hite volt-e olyan az Úrban, amilyennek kellett volna. A másik az, hogy Péternek nem ez volt a folyamatos életvitele, hogy megtagadja Jézust, hanem elgyengült egy bizonyos pillanatban. És egy ilyen elgyengülést Péter fia ellen szól, az is megbocsátatik. Na nem úgy, hogyha valaki ebbe belegyökerezve éli az életét, és folyamatosan az emberfia ellen szól és él. Az, hogy elgyengül egy bizonyos pillanatban, ezt az Úr megérti, ezt ő megbocsátotta, mert helyreáll. És nem, hogy nem tagadja meg Jézust, hanem még a verést, akár a halált is vállalja érte. Ez volt Péternek az igazi jelleme. És a Szentlélek segítette őt ebben. Az is az én személyes vélemény, Szentlélek nélkül a saját erejéből látjuk ott a főpapnak a kertjében. De aztán az apostolok cselekedetei 2-től kezdve már nem a saját erejére, nem a képmutatására támaszkodott, hanem a benne munkálkodó Szentlélek által tett vallás. És még egy, amikor Jézus beszél a hegyi beszédben arról, hogy lesznek majd sokan, akik azt mondják, Uram, Uram, hát nem a te nevedben tettünk-e sok csodát, Nem a te nevedben űztünk-e ördögöket? Ismertelek titeket, ti gonosztevők. Tehát nem arról van szó, hogy csak felhasználjuk az Úrnak a nevét. Még nem arról van szó, hogy felhasználjuk a bibliai igéket és dobálózunk vele, hanem arról van szó, hogy Úrnak vallod Jézust. És nem csak Uram, ha nem cselekszitek, amit mondok. Úrnak vallás együtt jár azzal, hogy engedelmeskedem az Istennek. És ez már nem a képmutatás, ez a belülről fakadó, Szent Lélek erejével áthatott. És itt van még a mai utolsó három versünk, amit tanít nekünk Jézus. Ha valaki az ember fia ellen szól, bocsánatot nyer. De aki a Szent Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot. Ságok elé állítanak benneteket, ne aggodalmaskodjatok, hogy miként védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szent Lélek abban az órában megtanít titeket, mit kell mondanotok. A Szent Lélek káromlás, vagy a Szent Lélek elleni nyomot találunk a Bibliában arra, hogy mit is érthet ez alatt pontosan. Nekem a legjobban az a magyarázat tetszik, amit olvastam ehhez, hogy valószínűleg különösen is a zsidó nemzetre utalt a bizonyítékokat, amelyek igazolták azt, hogy Jézus valóban az Isten fia és Istentől küldött. Aztán tudnunk kell azt, hogy elutasították Keresztelő János szolgálatát. Ugye, bár nem merték azt mondani, hogy nem az atyától kapi, de igenis elutasították, hiszen Keresztelő János végig Jézusról tett bizonyságot. Aztán elutasították Jézusnak a tanúságtételét is, de ekkor még Jézus imádkozott lelkednek. És még mindig volt egy harmadik lehetőségük, amit adott nekik Isten, amikor eljött a Szentlélek. És amikor a Szentléleknek a tanúságát is elutasították, mindazt, amit láttak az akkori jeruzsálemi gyülekezetben, és mondja nekik, hogy ti kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, mindenkor ellene szegültök a Szentléleknek, ugyanúgy, mint atyáitok, akkor már nincs több lehetőség. Keresztelő Jánosban az atyát, már a Szentlélek munkáját is elutasították. Nem mondom, hogy ez a Szentlélek káromlása, és hogy ez a legjobb magyarázat rá, de hajlok rá, hogy azt mondjam, hogy valami ilyesmit jelenthet ez. A mi életünkben pedig, ugyan megint csak zsidóknak ír, a zsidókhoz írt levél a 6. fejezetben, lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítattak és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, és gondoljatok a zsidó népre, ott az abcsában, az eljövendő világ erőit, de elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mert újra megfeszítik önmaguknak, és nyilvánosan megcsúfolják az Isten fiát. Mikor még azokat az apostolokat is kivégzik, megölik, megverik ereje által, megmutatják újra ugyanazokat, amiket Jézus tett. Ugyanazok a csodák, ugyanaz a felhatalmazás, ugyanaz az erő, és még neki is ellene állnak. Lehetetlen, hogy ebből visszajöjjön valaki, és megtérjenek. Sokan mondják azt, hogy ha valaki ezen aggódik, hogy vajon elkövette a Szentlélek elleni bűnt és a Szentlélek káromlását, akkor még jó esélye van rá, hogy nem. De az egész bizonyos, hogyha a Szentlélek meg akar téged győzni folyamatosan, és ma már csak ez az ellenállunk, és azt mondod, nem hiszek. Majd, ha nyugdíjas leszek, majd, ha ez vagy az történik az életemben, majd, ha Isten megcsinálja ezt vagy azt, majd, és tolod, és nem akarsz engedni a Szentléleknek, egy napon nem tudjuk, mikor bizonyára le fog zárulni. Isten szól hozzád. Ha érzed azt, hogy Isten mozgat téged, kopogtat, akkor azonnal nyis neki ajtót. Ez a biztos. És akkor nem kell gondolkozni azon, hogy vajon elkövetted-e a Szentlélek elleni bűnt. A Szentlélek káromlását, ami megbocsáthatatlan. Egy egyház történeti képpel, ami lefedi az egészet, a képmutatás kontra a bennünk munkálkodó Szentlélek kérdéskörét, ami alá szerintem ezt az egész tanítását Jézusnak be lehet sorolni. És próbáltam is ezt a Wormsi országgyűlés elé. Ek János, a trieri érsek megkérdezte tőle. Luther Márton, visszavonod-e az írásaidban szereplő eretnekségeket? Vagy véded-e mindet, esetleg egy részüket vissza. Ez a kérdés Istent és az ő igéjét érinti. Érinti még a lelkek üdvösségét is. Erről pedig Krisztus azt mondta, aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Atya előtt. Túl keveset vagy túl sokat mondan, hogy átgondoljam a dolgot. Luther 24 órát kért, hogy átgondolhassa ezt a helyzetet. Ek János és az egész gyülekezet elámult. Hogy kérhetett ennek a mozgalomnak a legfőbb szellemi vezetője több bennek? Mi játszódhat le benne? Mi van ennek az embernek a szívében? Nos, azon az éjszakán Luther és munkatársai szenvedélyesen kiáltottak Istenhez imádságba egész éjjel. A nap felkeltével egy másik, nagyobb termet választottak, a császáron kívül alig tudott bárki is leülni. Ek János hosszasan és ékeszólóan beszélt a pislákoló gyertyafényben, és így fejezte be beszédét. Kérdezem tőled, Márton, válaszolj őszintén, és kétértelműség nélkül foglalt tévedéseket. Akkor Luther megszólalt, és a hangja csengett. Először németül, majd latinul beszélt. Mivel tehát felséged és uraságod egyszerű választ kíván, ezért őszintén és kétértelműség nélkül, ha meg nem győznek, nem fogadom el a pápák és zsinatok tekintélyét, mert azok egymásnak ellent mondanak. Az én lelkiismeretem Isten igének fogja. Semmit sem tudok, és nem is akarok visszavonni, mert a lelkiismeret ellenében cselen segítsen engem ebben, amen, mondta Luther. És abban az emelkedett pillanatban ezt az embert, az ő igaz Isten félelme, az, hogy nem az emberektől félt, akit a testet megölheti, hanem inkább Istentől, mit mondania kell. Íme látjuk, hogy ez az ember is egy picit meginog, de ez szinte teljesen természetes. De könyörög, és utána betölti őt a Szentlélek, és tudja, mit kell mondani. És már nem a félelem uralta ő, hogy az Urat szolgáld, vagy kiállj érte. Hogyha a félelmed visszatart, nem kell ennek így legyen. Tedd azt te is, mint Luther, tegyük azt együtt, imádkozzunk. Töltsünk időt az Úrral imádságban és az ő igében, és meg fogjuk találni a napét, és a súlyosabb, nehezebb helyzetben is, hogy érte éljünk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, az igédért. Köszönjük neked, hogy felhívod a figyelmünket, hogy a képmutatás milyen veszélyes. És köszönjük neked, hogy óvaintasz ettől. Nekeid lehetünk. És köszönjük neked, hogy el sem tudtuk képzelni az előtt, milyen az, amikor a te szent lelked bennünk munkálkodik. És amikor nem a mi erőlködésünk, nem a mi félelmünk, nem a saját magunk legyőzésével tudunk megfelelni ezt is bennünk. Azért könyörgünk most, Urunk, hogy töltsd be a te szent lelked, hogy ő áttörjön és a szívünkbe jöjjön. És kérünk téged, hadd tegyünk le eléd mindent, minden olyat, ami félelemtől vezérelt, amit embereknek tettünk, amit emberek miatt éltünk, és hadd változtassuk ezt azzá, hogy minden bennünket, tegyél olyanná, amilyenné akarsz, formálj olyanná, mint amilyen Krisztus, formálj olyanná, mint amilyenek az apostolaid voltak, és kérlek, hogy áldj meg ebben. Kérünk, hogy hallgass meg most a magunkban csendben elmondott imádságainkat.